Jézus Krisztus mondja, ne félj, csak higgy. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Isten tiszteletünk kezdetén az első zsoltárunk első verszakát énekeljük, így kezdődik ez a zsoltárvers, aki nem jár hitlenek tanácsán, és meg nem áll a bűnösök után, a csúfolóknak nem ülő székében, de gyönyörködik az Úr törvényében, és arra gondja van. Foglaljuk el most a helyünket, és a 229. dicséretünknek az éneklésével folytassuk Isten tiszteletünket. 229. énekünknek mind a három verszakát énekeljük el. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk most együtt arra, hogy Bőjt első vasárnapján hogyan szól Isten hozzánk. Ézsaiás könyve 58. fejezetéből hangzik az ő igéje. Kiálts, ne sajnáld a torkod, harsogjon hangod, mint a kürt. Mondd meg népemnek, hogy mi a bűne, Jákob házának, hogy mi a vétke. Ők minden nap keresnek engem, szeretnék megismerni utaimat, mint egy olyan nép, amelynek tettei igazak, és nem hagyja el Istene törvényét. Igaz döntéseket kérnek tőlem, szeretnének Istenhez közel lenni. Miért böjtölünk, mondják, ha te nem látod meg? Miért gyötörjük magunkat, ha nem akarsz tudni róla? De hiszen ti a böjti napokon is megtaláljátok ketteléseteket, mert robotosaitokat hajszoljátok. Hiszen pörölve és veszekedve böjtöltök, sőt bűnösen, ököllel verekedve. Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék. Nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban. Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik. Ilyen az a nap, melyen az ember a lelkét gyötri. Ha lehajtja fejét, mint a káka, zsákba öltözik, és hamut szór maga alá, azt nevezett böjtnek, és az Úr kedves napjának. Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot. Oszd meg kenyeredet az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, ha mezítelent látsz, ruházd fel, és ne zárkózz el testvéred elől. Akkor eljön világosságod, mint a hajnal hasadás, és hamar beheged a sebed. Igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted. Ha segítségül hívod az Urat, ő válaszol. Ha kiáltasz, ezt mondja, itt vagyok. Ha majd senkire sem raksz jármot, nem mutogatsz ujjal, és nem beszélsz álnokul, ha kenyeret adsz az éhezőnek, és jól tartod a nyomorultat, akkor fölragyog a sötétben világosságot, és homályod olyan lesz, mint a déli napfény. Az Úr vezet majd szüntelen, kopárföldön is jól tart téged, csontjaidat megerősíti, olyan leszel, mint a jól öntözött kert, mint a forrás, amelyből nem fogy ki a víz. Fölépítik fiaid az ősi romokat, falat emelsz a régiek által lerakott alapokra, a rések befalazójának neveznek, aki romokat tesz újra lakhatóvá. Ha nem jársz ketteléseid után a nyugalom napján, az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abba hagyod munkáidat, nem keresed ketteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni, és táplállak ősödnek, Jákobnak örökségében. Az Úr maga mondja ezt. Foglaljuk most el a helyünket, és válaszoljunk imádságban Istenünk szavára. Urunk Istenünk, hadd valljuk most meg neked, hogy mennyire nem ismerjük magunkat, mennyire nem látjuk tisztán a helyzetünket. pedig azt gondoljuk magunkról, hogy olyan emberek vagyunk, akik bölcs döntéseket hozunk, akik tudjuk, hogy merre kell haladnunk, hogy mit kell tennünk. De Urunk, most, amikor olvastuk, hallottuk szavadat, hallottuk mindazt, amit elmondtál a bőtről, akkor rá kell döbbennünk arra, hogy még amit neked szeretnénk cselekedni, amivel a te kedvedbe szeretnénk járni, amiben neked szeretnénk engedelmeskedni, míg azt sem tudjuk tisztán és jól tenni. Urunk, hogyha a szívünk mélyére tekintünk, a te segítségeddel, szent lelked világosságában, akkor tényleg csak azt mondhatjuk alázattal neked, hogy mennyi sötétség van ott még, mennyire romlott a szívünk, mennyire nincs bennünk szeretet, tele vagyunk önzéssel. Csak a magunk érdekei, a magunk java számít, még mi keresztjének is sokszor így élünk és így cselekszünk a hétköznapokban. Köszönjük azonban, Urunk, azt, hogy te, amikor mindenre rámutatsz, nem azért cselekszed, hogy reánk rakj még valami nehéz terhet, hogy hadd furdaljon bennünket a lelkiismeret, hadd emészszük magunkat. Nem azért mutatsz rá erre, hogy a sárba tapos bennünket, hanem azért, mert éppen úgy, így tudsz kiemelni bennünket ebből a helyzetből, így tudod megtisztítani, gyógyítani a szívünket, az életünket, így tudod szépé tenni a kapcsolatainkat is. Köszönjük neked, Urunk, hogy most ezen a mai istentiszteleten is így szeretnél közöttünk és bennünk munkálkodni. Köszönjük, hogy megteríthettük a te asztalodat, hogy jöhetünk ide ki. Köszönjük, hogy letehetjük most is a mi vétkeinket, mindazt, amire rámutatsz ígéd által. Köszönjük, hogy megvallhatjuk ezeket, és kérünk is, hogy támasz szent lelked által bűnbánatod bennünk. Kérünk téged, segíts, hogy így vehessük majd magunkhoz a szent hegyeket, és aztán hadd mehessünk el, a te bocsánatodat elfogadva, felszabadultan, örömmel, és cselekedjük irántad való szeretetből és hálából mindazt, ami neked kedves. Hadd tudjunk így böjtölni is, és azért böjtölni, hogy hozzád még közelebb kerülhessünk, hogy a veled való kapcsolatunk még jobban elmélyülhessen, hogy a te gondolataidból még többet megérthessünk, hogy még közelebb férkőzhessünk kegyelmedből a te szívedhez. Adj nekünk így áldott bőti időszakot, és készíts most ezen az istentiszteleten is erre bennünket. Ámen. 172. énekünket énekeljük, készüljünk így Isten üzenetének meghallgatására. 172. dicséretünket énekeljük tehát. Szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Reménykedünk, örök Isten, te légy segítségül.
Istennek igéjét a Lukács evangélium a 21. részéből olvasom, 1-től a 4. versig. Jézus, amikor feltekintett, látta, hogyan dobják a gazdagok áldozati ajándékaikat a perselybe. Észrevett ott egy szegény özvegy asszonyt is, aki 2 fillér dobott abba, és így szólt. Bizony, mondom néktek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a perselybe. Azok ugyanis mind a feleslegükből dobtak az áldozati ajándékokhoz, ő azonban szegénységéből mindazt beledobta, amilyen volt, az egész vagyonát. Foglaljuk el helyünket. Böjt első vasárnapja van ma. Készülődünk a húsvét és a feltámadás ünnepére lelkileg. Ma, ha ezt a szót meghalljuk, hogy böjt, sokszor az étkezés jut az eszünkbe, hiszen ilyenkor korlátozni szokás a húsevést. Eszünkbe jutnak a régi hagyományok, hogy 40 napig bizony sokan nem ettek húst ilyenkor. Emlékszem még arra a nagymamámtól, hogy nem lehetett decemberben a disznóvágás után egészen húsvétig megkezdeni a sonkát. Nem értettem sose gyerekként, hogy miért tartjuk ezt a hagyományt, de magyar ősi hagyomány, nincs hús húsvétig, ebből ered a húsvét szó maga is, amikor a húst az ember magához veheti. Elég érdekes, hogy hogyan került ez összefüggésbe Jézus Krisztus feltámadás ünnepével. Aztán rájöttem arra, hogy a magyar embernek bizony fontos a hasa. És a magyar étkezési kultúra az igenis híres. Nem véletlenül származik a magyar nép elnevezése más nevekben az éhezés, az éhség gyökeréből. S rájöttem arra, hogy igenis a magyar ember számára áldozat volt és lemondás a húsról. Így fejezték ki az akkori emberek az elköteleződésüket a kereszténység iránt, az Isten iránt. Megvont magától valamit, hogy kifejezze benne Isten iránti elköteleződését. Erről az elköteleződésről és lemondásról szól a felolvasott ige szakasz is. Jézus ül a templomban, és figyeli a perselyt. A perselyt nézi Jézus. Azt nézi, ahogy adakoznak az emberek. Eleinte csak felületesen, kívülről írja le mindezt a Biblia. De Jézus hirtelen tanítani kezd egy belső folyamatról, az áldozatról, amikor észrevesz egy példaadó cselekedetet. És rögtön odaszól a tanítványainak. Íme, nézzétek! Vagyis, ilyennek kéne lennie nektek is. Jó lenne, ha ti is ilyenné válnátok, hívja fel a tanítványai figyelmét. Mert olyan szeretetet talált az özvegyasszony magatartásában, ami ritka volt már akkoriban is. Kívülről csak azt lehetett látni, hogy sorba bedobják a rengeteg pénzt, és valaki kilóg a sorból. Ma ez úgy történhetne meg, a mostani perseinket, ha hátra nézzünk, elképzeljük egy fa persely, mindenki dobálná be a papírpénzeket. Ugye annak nincs hangja. De ha valaki szegény, az bizony nem tud papírpénzt beledobni. Az fémpénzt dob bele. Annak viszont hangja van. Az koppan. Rögtön föltűnik, ugye, hogy ki az, aki hogyan adakozik, mert a papírpénznek nincsen hangja. Úgy kell elképzelni a történetet, hogy az emberek sorba dobták be a papírpénzt, és ez az asszony bedob egy fémpénzt, és az koppan egyet. Igazából senki nem foglalkozott vele a templomban. Nem tartották számon egymásról az emberek, hogy ki mennyit adakozik. De az az asszony lehet, hogy kellemetlenül érezte magát. Nem tudjuk, nem szól róla a Biblia. De Jézus ezt a momentumot, ezt a koppanást nem bírta szó nélkül hagyni. és nem a látható jeleket bírálta meg, hanem a belső szív dolgait. És a bírálatból ki is derül, hogy ami kívülről kicsinek és kevésnek tűnik más számára, az annak az embernek lehet, hogy az egész vagyonát jelenti, vagy adott esetben a heti pénzét, amiből él majd a következő héten. Ezt viszont egyedül csak Krisztus láthatta. És ő rögtön méltó helyére emeli ezt a hátrányos helyzetű asszonyt. Felhívja a figyelmünket arra, hogy bizony sokszor az emberi szem észre sem veszi, amikor áldozatot hoznak mások. Krisztus azonban mindig észreveszi. Az érte hozott lemondásokat ő bizony számon tartja. Akkor is, ha ezt egy hajléktalan, egy koldus hozza meg érte, vagy egy kicsi gyerek. Jézus számon tartja mindazt, amitől lemondunk az ő javára. És látja azt is, hogy mit, miért teszünk meg. Régen faluhelyen az volt a szokás, hogy minden hirdetésben felolvasták a gyülekezet tagjainak a neveit, akik adakoztak, hogy ki mekkora összeget ajánlott fel Isten dicsőségére. Így az emberek sokszor bizony hiúsági kérdést csináltak az adakozásból. És akkor is adtak, ha a szívükben nem volt meg a lemondás Isten javára. Isten figyel a felajánlásokra, figyel az érte meghozott áldozatokra, de nem a mennyiségre, hanem a szív szempontjából mér. Arra figyel, hogy szeretetből, teljes odaszánásból adja oda valaki, amilyen van, vagy csak azért, mert ez egy szokás, és annyit, amennyi éppen most fut az Isten ügyére is. Jézus megbírálja azokat, akik a templomot fenntartják. Hiszen a történetben a gazdagok feleslegéből futotta a templomnak a fenntartására. Az akkori időben ugyanúgy a templomot a zsidók a gazdagok feleslegéből tartották fönn. És jön Jézus, és megbírálja azokat az embereket, akik fenntartották a templomot. És ő úgy értékeli, hogy bizony ők tartják fönn, de mi van a szívük mélyén. Pedig emberileg nézve, de jó, hogy legalább a templomnak is fut valamiből. De jó, hogy nem kellett bezárni a templomot. Nem tök mindegy, hogy feleslegből, milyen szívből való pénz az. Pénz, pénz, és Istennek a dicsőségére van. Ugyanúgy lehet utána a templomba menni Isten tisztelni. Nem tök mindegy, hogy milyen szívből szánták oda azt a pénzt. A lényeg, hogy a templom nyitva marad. És Jézus Krisztus azt mondja, hogy nem. Nem mindegy. Felhívja a figyelmünket arra, hogy nézzük meg, mi van a szívünkben. Az egyik ember a feleslegét adja, a másik a hétköznapi megélhetéséhez szükséges pénzt adta. És felhívja a figyelmet az igazi önfeláldozásra. Az asszony lemondott Istenért bizonyos dolgokról, a többi ember pedig nem. Az áldozathozatal pedig ez. Amikor a hétköznapokban lemondunk dolgokról, hátrább szorítjuk a kényelmünket, és bizony többet küzdünk emiatt. Később érünk el olyan célokat, amikre vágyunk. Csak azért, mert Istennek lett felajánlva az az összeg, amiből tel lett volna rá. Isten látja, hogy mikor, hányadik helyre szorul vissza a céljaink és a vágyaink mögé. Ezért is rendelte el a tized fizetést. Az ember tudta, hányadán áll az Isten ügyével. Az egész bevételének az egy tizedét teszi ki. Kérje magának az Isten. Nem kér többet, Ha belegondolunk ebbe, és elkezdjük kiszámolni, akkor kiderül, hogy nem is kér sokat az Isten magának. Hiszen ha például veszünk 30 ezer forintot, annak az egy tizede 3 ezer forint. És a többi 27 ezer forint megmarad, és arra költheti az ember, amire akarja. Nem azért találta ki az Isten a tizedet, hogy áll az ajtóba a persejnél, és adjátok, 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 hanem azért találta ki, hogy ne adjatok többet. Nem szükséges többet adni. Ennyi a minimum, ennyit kérek el. A tízből egyet kérek csak el. Nem kérek el többet. Ezzel védi az embert attól, hogy idézőjelben mondjam, kihasználja az egyház, vagy kihasználja egy másik ember az adakozó kedvét. Isten azért rendelte el a törvényt, hogy tudjuk mihez tartani magunkat. És ha így nézzük, akkor Isten nem az adóhatóság, ahol a bér 6 tizedét viszik el, és a 4 tizedét tarthatja meg az ember. Az Isten nem kizsákmányol, és nem vesz el. Ha az ember valamit nem képes odaadni, akkor ő azt nem veszi el. Lássuk, hogy ő látja, hogy mi történik a szívünkbe. Tudja, hogyan gondolkodunk. És tudja azt is, hogy hogyan hozunk meg egy áldozatot. Vagy adott esetben tényleg gyengék vagyunk, és nem bírjuk meghozni az áldozatot. És ő ezt látja, és meg is bocsátja. Mert ha nem bocsátanám meg, akkor nem lenne értelme az úrvacsorának. Megbocsátja még ezeket a gyengeségeinket is. De figyelmeztet bennünket. Figyelmeztet arra, hogy ne csak a fölösleget próbáljuk meg odaszánni, hanem tényleg próbáljuk meg a tizedre odafigyelni. Úgy, hogy az legyen az első, amit kiveszünk a kasszából és félretesszük, hogy nehogy elköltsük másra. Mert hát ugye úgy működik az ember, hogy költ, 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 aztán a végeredmény nulla. A mai világban aztán nagyon könnyen lehet nulla a végeredmény. És még nem beszéltünk arról, hogy a mai világban bizony nem úgy működik az emberi társadalom, ahogy akkor, mikor meghozták ezt a törvényt. Ugyanis amikor Isten elrendelte ezt az egy tizedet, akkor úgy nézett ki, hogy aki adósságban volt, és nincs telen volt már a hitelezők miatt, annak a hetedik évben eltörölték az adósságát, a hitelét, és nulláról kezdhette előről. Ma nincs ez. Ma, ha valaki belekerül a bankok hálójába, egy hitelspirálba, az ugyan nem menekszik. És az Isten nem azt kéri, hogy hozd be a templomba, és utána vegyék el a házadat, kerülj utcára, és ne legyen semmit. Az Isten pontosan látja, hogy mik a sorrendek az életünkben, és meg fogja bocsájtani azt is, hogyha az ember a hitelét fizeti be először. Mert ma ilyen világot élünk, és látja a körülményeinket. Ugyanakkor viszont lehetne összehasonlítani az akkori özvegyasszonyt egy mai asszonnyal, aki tele van hitelekkel. Ugyanis ez az özvegyasszony ugyanúgy élt, mint ma egy hitelek közepette élő ember. Ugyanúgy nem volt semmije. És azért hívja föl Jézus Krisztus rá a figyelmet, hogy nézzétek, ő nem a feleslegét adta oda. Elvont magától valamit. Befizette a hiteleit, és ami maradt, azt nem csokoládéra, tévére, internetre költötte, hanem behozta a templomba, és lemondott egy luxus cikkről. Ha összehasonlítjuk a mai életünket az akkori életekkel, akkor bizony nagyon sokszor mi luxus cikkekért teperünk, főleg mi fiatalok, mert nekünk már ezek a sémáink sajnos, rossz a szocializációnk. Tőlem egyszer megkérdezte az egyik hittanos gyerek, 8. fiú, hogy milyen kocsim van. Mondtam, Suzuki. Erre egy rám nézett, hanem akarsz BMW-t? Nem. De már az ő szocializációja még rosszabb. Mert ő már úgy gondolja, hogy az élet nem is élet kocsi nélkül, meg BMW nélkül. És amikor elmondtam neki, hogy örülünk, hogy hitelekből ki tudjuk ezt is fizetni, és még így is nagyon kényelmesek vagyunk, mert tudok olyat, aki két gyerekkel nincs kocsia, és vonattal, és busszal, és sokkal nehezebb körülmények között, akkor igen az ember elgondolkozik, hogy mit is tudnék én még fölajánlani az Istennek. Tudok-e én lemondani a saját kényelmemről az Istenért? És lehet, hogy nem. Lehet, hogy még nekem se sikerül mindig. Viszont Isten türelmes. Szeretete nagy. És eltűri, hogy néha bizony önzőek vagyunk. És nem is zsarnok, aki megbüntet, hogyha valamiről nem tudunk lemondani. De akik meghozzák az e fajta áldozatokat, azok bizony elmondhatják, hogy bizony az Isten valóban szereti a jókedvű adakozót. Olyan áldás van az embereknek az életén, akik adakoznak, hogy olyan bizonyságtételeket tudnak elmondani, hogy az ember ledöbben, hogy mennyi kis pénzt adakoztál oda, és mekkora Isten közelségi élményed van, és felcserélhetetlen a kettő. A mai világban látnunk kell, hogy sokan kiszolgáltatottak, nem tudnak adakozni, látnunk kell viszont azt is, hogy sokszor mi magunk tesszük magunkat kiszolgáltatottá, hogy ne bírjunk adakozni, mert nem mondunk le olyan dolgokról, amit a világ súlykol belénk, hogy erre neked még szükséged van, ez neked még kell, ezt még vedd meg. Jézus bírálja a gazdagokat. Bírálja, mert a luxuscikkekről nem bírnak néha lemondani, csak morzsákat löknek oda, mert az ő morzsájuk akkora, hogy másnak az egy heti betevő falat. Ezért úgy gondolják sokszor a gazdagok, hogy elég az, amit az Istennek odaadnak. Isten a szívben levő dolgokat vizsgálja. Az adakozás titka a lemondás. És nem csak anyagi dolgokban méri föl Isten, hogy mi a fontos számunkra. Lelki téren is. Ebben hasonlít a bőjt az adakozásban. Aki nem tud adakozni, az bőjtölni sem tud. Aki pedig tud bőjtölni, az előbb-utóbb adakozni is képessé válik. Mert mind a kettőnek a gyökere a lemondás, az elengedés. Sokszor kívülről akarjuk a bőjt lényegét megfogni. Látványos, kézzelfogható dolgokról próbálunk ilyenkor lemondani. Előfordult egyszer, hogy igen rossz étkezési szokásokkal egy leányzó hittanóráról hazaállított, és azt mondta, hogy hú, bőjt van, tök jó, tényleg nem kell lennem. Erre az édesanyja oda szólt, hogy hát neked az lenne a bőjt, ha napi háromszor étkeznél. Mert ment holt lazán a kislánynak az, hogy koplal, az már nehezebben ment, hogy napi háromszor legyen. És egy fejlődő szervezetnek nem biztos, hogy az a bőjt, hogy koplaltatja magát, lehet az a bőjt, hogyha végre veszi a fáradtságot, és odaszánja az időt, és eszik rendesen. Tehát a bőjt soha nem külső szabályok, merev törvények betartása, hanem mindig igazodik a mi lelkünkhöz, a mi körülményünkhöz. És mindig azt kell odaadni, amire képessé váltunk odaadni. Isten nem zsarnok, nem elveszi, hanem szeretné, hogy mi magunk felajánljuk, elengedjük a dolgokat. És nem céltalanul, nem cél nélkül. Nem azt kér, hogy maradjon utána egy hiányérzet a szívünkbe. Azt szeretné, hogyha ez az önfeladás valójában önátadás lenne neki. És azt a hiányt, amit érzünk, miután adtunk valamit, vagy lemondtunk valamiről, azt az ő szeretete, az ő közelsége be tudná tölteni. Erről szól a bőjt. Amikor elengedünk például egy rossz szokást, lemondunk egy kis időre valami káros szenvedélyről, akkor az ember bizony szembesül a hiány érzetével. A bőjt annak az ideje, amikor szembesülünk önmagunkkal, a vágyainkkal, a számunkra értékes és értéktelen dolgokkal. Ebben a küzdelemben pedig Isten maga erősíti meg a lelkünket. Közel lép hozzánk a jelenlétével. Azáltal, hogy szembesülünk azzal, hogy valójában mi a legfontosabb. Isten vagy a testi, lelki vágyaink. A böjt egy edzőtér. Amikor kibírunk egy napot, egy hetet, egy hónapot bizonyos szokás vagy szeretett dolog nélkül, és kifejezzük ebben, hogy Istent jobban szeretjük önmagunknál. Nem életre szóló lemondás, hanem egy fogadalom egy bizonyos időre. Ebben hasonlít az adakozásra is, hogy nem mindig törvényszerűen ajánljuk föl, amit a szívünk odabír adni, hanem időről időre, és ahogy a Szentlélek vezet bennünket. Volt egy ilyen böjti élményem tavaly, én nagyon sokáig nem értettem egyet a böjttel, mivel jó kálvinista nevelés, hát ne böjtőjünk, minek böjtőjünk. Nem nagyon volt erre mintám se, hogy hogyan kéne böjtölni, és tavaly üllöm, a tiszteletes asszony bizony keményen fogta a böjtöt. És volt egy előkészítő alkalom, az úr asztalára kitették üresen az úrvacsorai kelyhet, mindenkinek kiosztott egy lapot, és azt mondta, hogy csak az dobja bele a pohárba a kis cetlét, aki akarja, ez nem kötelező. Föl lehetett írni a kis cetli, hogy 40 napra miről mond le az ember. Hát én nagyon elgondolkodtam, főleg azért, mert tudtam, hogy mi az, amit meg kéne ígérni, mert az Isten már jó ideje nem hagy vele békén, de ha megígérem, tudja, hogy nem bírom ki a 40 napot. Tehát ezt az ember azért nagyjából felmér, hogy elbír engedni dolgokat, vagy nem bír elengedni dolgokat. Én fölmértem, hogy azt most nem fogom tudni odaadni, amit oda kéne adni. Tehát akkor ajánljunk föl helyette valamit, ami ugyanúgy probléma, kicsit kisebb probléma, de képes leszek 40 napig megtartani a fogadalmamat Istennek, mert akkor már erről szólt, hogy olyat ígérjek, amit meg tudok tartani az Istennek. És lemondtam 40 napig az alkoholról. Érdekes volt, ugyanis sose volt az alkohol nagy probléma, na ebben a 40 napban probléma lett. Tehát rögtön az ember úgy reagál a böjtben, hogy amit megvon magától, rögtön hiányérzetet érez utána. Tehát ez az emberi természet. Elengedtem, megígértem, aztán akár merre jártam, mindenhol rögtön alkohollal kínáltak, tehát ez az ördögnek egy ilyen aranyos kis dolga, hogy előtte egész üllön soha nem kínáltak alkohollal, utána mindenhol. És akkor így most segítem, hogy hát nem, köszönöm, és akkor jöttek a mindenféle kifogások, mert hát ugye az ember nem böjtölhet úgy, hogy azt mondja, hogy hát ne arra, hogy nem iszok alkoholt, mert ezt ígértem az Istennek. Tehát ugye ez már innentől kezdve nem böjt. Tehát ugye a böjt ott kezdik, hogy az ember titokban ajánl föl dolgokat, és nem biztos, hogy a másik órára köti. És a 40 nap végére már alig vártam, hogy húsvét legyen, és úrvacsorai bort ihassak. És felnagyította az ördög ezt az egészet a szemembe. Sokkal fontosabbá vált, mint mielőtt azt gondoltam volna, hogy ez fontos. És nagyon kell vigyázni pont ezért a böjtben, hogy mit ajánlunk föl. Mert a böjtben, ha valamit felajánlunk, bizony szembesülni fogunk a hiány érzetével. És a hiány érzetét az ember nagyon nehezen tudja betölteni magával, Istennel. És ha Isten nem lép közbe, akkor bizony az ember elbukik. Nekem életemben tavaly sikerült először végigcsinálni a 40 napos böjtöt ilyen módon, én ezt elmerem mondani, és meggyőződésem, hogy azért, mert a lelkésznő átsegített rajta. Mert már hozzájuk jártam vacsorázni, amikor ő is elkezdett kínálgatni, és neki elkottyantottam, hogy ne csinálják már, mert én ezt ajánlottam föl, és akkor végül mondta, hogy jó, és akkor többet nem került elő náluk az alkoholos üveg. De érdekes volt, hogy végül így sikerült megtartani, amit az Istennek ígértem. Nem biztos, hogy magamtól sikerült volna. De egy dolgot megtanultam, hogy egy nagyon jó edzőtér volt, mert aztán évekkel később, egy évvel később már gond nélkül megy. Már nem érzem a hiányát, hogy le kell mondani róla. Tényleg. És ez nem csak az alkohollal van így, ez mindennel így van. Ez így van a tévézéssel, a számítógépezéssel, a cigarettával, a pénzünkkel, a zseppénzünkkel, a csokoládéval. Sok mindennel van így az ember. Hogy néha meghozzuk az áldozatot, de ez egy lelki folyamat. Ha ebben nem edződünk bele, akkor nem tudunk más téren se elengedni. Akkor a halálnál például ugyanez a lelki folyamat a halálnál, a gyásznál. A gyász ugyanúgy elengedési folyamat. Azért nem tudnak emberek elengedni halottakat, mert nem tanultak meg elengedni. Elengedni és lemondani. És ott is marad egy hiány, egy érzelmi hiány. Ezeknek mind ugyanaz a gyökere, az adakozásnak, a bőtnek, a gyásznak, mind a lemondás, az elengedés. Mondhatnánk azt is, hogy az Isten az elengedés istene. Engedd el! És egyébként a bűnnel is így van. Engedd el! És utána pedig jön az Isten, és azt mondja, hogy nézd csak, ide teszem a kezedbe az igémet. Fogd meg! És így lehet kicserélni dolgokat az életünkbe, és elengedni bűnöket. Nem tudom, hogy biztos hallották már azt a történetet, hogy kisgyerek fogja erősen a követ, és akarnak neki adni egy almát. De az almát úgy adják neki oda, hogy oda dobják. Most két választása van, elengedi a követ, és gyorsan megfogja az almát, vagy pedig valószínű, hogyha tele van a keze kővel, nem fogja tudni megfogni az almát. Jó, vannak kiskapuk, amikor a gyerek így csinál, és akkor még a két könyökkel között megfogja az almát, mert láttam már Peti arca, hogy már mosolyog, hogy ő már meg tudta volna fogni. Úgyis, tudom. De tényleg, tehát fontos az, hogy az ember elengedjen dolgokat. És a bőjt erről szól, az adakozás erről szól. Nekem az alkohol volt probléma, nem véletlenül, de hiszem azt, hogy mindenkinek van valami problémája, és nekem nem ez volt ez az egyetlen dolog, volt még más is, nekem a cigarettától is szabadulni kellett. Ez sok dolog van, amit az ember hívő keresztényként folyamatosan el kell, hogy engedjen. Mert a Szentlélek dolgozik, és annak jele van. És ez pedig azt jelenti, hogy lemondunk, elengedünk. És ebbe bele kell állni, ebbe az edzőtérbe. Ez pedig csak úgy van lehetőségünk, hogyha az Istentől kérjük el. És szeretném bíztatni minden egyes gyülekezeti tagunkat, hogy 40 napos bőjt következik tényleg, körülbelül 36-38, hogy próbáljanak meg kis lelki gyakorlatot végezni. Egy kis edződést az Istentől, hogy mi az, amit oda tudok adni, oda tudom adni tényleg 40 napra, és el tudok engedni dolgokat. Adja az Úristen, hogy minél csodálatosabb élményeik legyenek ezzel kapcsolatban, és indítsa a lélek azokra tényleg, hogy bőjtöljünk. Nem kőkeményen, zsákruhába öltözve, hamut szórva magunkra, de edzük egy kicsit a lelkünket az Istennek. Amen. Úrvacsorára készülve énekeljük a 180. dicséretünket. 180. dicséretünk így kezdődik: a töredelmes szívet te, Uram, szereted.
Urunk, ígéreted szerint légy jelen közöttünk. Szólj, hogy akinek van füle a hallásra, hallja szavadat. Íme az ajtó előtt állok, és szörgetek. Ha valaki meghallja a hangomat, és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig én velem. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvéreim, hogyan szerezte Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát. Legbővebben Pál apostol adja elénk a korintusbeliekhez írott első levél 11. fejezetében, a 23. verstől kezdődően a következőképpen. Én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondta: vegyétek és egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: e pohár, am az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek-e kenyeret, és isszátok-e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljön. Pál apostol e szavakkal folytatja a korintusbeliekhez írott első levél 11. fejezetét. Azért, aki méltatlanul eszi az Úr kenyerét, vagy iszza az Úr poharát, vétkezik az Úr teste és vére ellen. Vizsgálja meg azért az ember önmagát, és úgy egyék abból a kenyérből, és úgy igyék abból a pohárból. Cselekedjük mi is most ezt. Maradjunk kicsit csöndben, és ebben a csöndben kiki forduljon oda bűnvalló imádsággal az Úrhoz. Urunk Istenünk, te olyan csodálatosnak teremtettél meg bennünket, embereket is. Ha csak arra gondolunk, hogy adtál nekünk kezet, kezet, amellyel lehet simogatni, kezet, melyel lehet a te áldásodat közvetíteni. Azonban ezt a kezet annyi másra is lehet használni. És most megvalljuk előtted, Urunk, hogy talán oly kevésszer használjuk olyasmire, ami valóban rád mutatna, és amivel a körülöttünk lévőknek hasznára lennénk, segítenénk őket. Hiszen amikor simogatunk, amikor áldást közvetítünk, akkor a kezünk ki van egyenesítve, de a mi kezünk olyan sokszor összeszorítjuk, mert markolunk vele valamit. Megragadunk valamit, és azt nem akarjuk elengedni. Köszönjük neked, Urunk, hogy most is igéd által erre hívtad fel a figyelmünket, hogy vizsgáljuk meg ilyen szempontból az életünket. Mi az, amihez görcsösen ragaszkodunk, és közben pedig elválaszt tőled? Mi az, ami eltávolít tőled, ami égként van ott közted és köztünk? Urunk, arra kérünk téged, szent lelked világosságába állva, hadd láthassuk meg ezt, és hadd használhassuk a bőjt időszakát arra, hogy ezt elengedhessük valóban. Olyan csodálatos az, hogy közelebb kerülhetünk hozzád, hogy megismerhetünk téged még jobban, hogy a te kincseidből még többet elfogadhatunk. Segíts, hogy amit ott szorongatunk a kezünkben, azt le tudjuk tenni, hogy nyújtani tudjuk kezünket a te kincseidért. Hadd valljuk meg, Urunk, azt is, hogy máskor pedig ökölbe szorul a kezünk. Annyi indulat van bennünk, és ezek az indulatok megmutatkoznak ilyen mozdulatokban, gesztusokban is. Olyan szeretetlenek vagyunk sokszor egymás iránt. Arra kérünk téged, hogy Könyörülj meg rajtunk, és újítsd meg a szívünket. Tisztíts meg mindenféle indulatot, onnan seperd ki. Jézus Krisztus vérével mosd bennünket tisztára, hogy hadd simulhasson ki a kezünk is, a talán görcsbe rándult, vagy ökölbe szorított kezünk is. És hadd tudjuk egymást igazán szeretni, és hadd tudjunk téged dicsőíteni így, Urunk. Áldj meg, kérünk bennünket, és könyörülj meg rajtunk. Jézus Krisztusért, egyszülött fiadért. Amen.
Bűnvallásunk után hitünket valljuk meg. Mondjuk el együtt az egyetemes egyház hitvallását, az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, kifogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Szállt alá a foglottak, harmadnapon halottai volt feltámadt, felment a mennybe, ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lesz eljövendő ítéleti élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy egyetemes keresztjén anyaszentek házat, hiszem a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet.
Most pedig még egyházunk rendje szerint néhány kérdést intézett hozzátok, amelyekre őszinte szívvel és hangos szóval válaszoljátok, ami Urunk Isten színe előtt. Először azt kérdezem, hiszitek-e, hogy az Istentől igazságban, szentségben és áltatlanságban teremtetett első embernek esete voltán, ti magatok is mindenestől fogva gyallók, esendők és bűnösök vagytok, míg saját erőtökből Isten ítélő széke előtt meg nem állhattok, sőt büntetést és kárhozatot érdemeltek. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberen megkönnyörülvén, az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust érettetett testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből, a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, hogy Isten, aki feltámasztotta az Úr Jézust, általa minket is feltámaszt a halálból, és halandó testünket halhatatlansággal öltöztetvén átvisz az ő örök dicsőségébe. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt hiszem és vallom. Végül ígéritek-el, fogadjátok-e, hogy ti e kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha így van, akkor válaszoljuk, én ezt ígérem és fogadom.
Én ezt ígérem és fogadom.
Én is mindezeket veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadom. Most ezért én, mint az én Uramnak, az Úr Jézus Krisztusnak, méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem néktek bűneitek bocsánatát, amelyet a mi Urunk Istenünk ad meg, ingyen kegyelemből, az ő fiába, az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Íme, kedves testvéreim, minden készen van, az asztalt megterítettük, járuljatok ide szép rendben. A szent jegyeket magatokhoz venni, tehát először az ablak felüli oldalon ülő testvérek, utána a belső oldalon, végül pedig az oldalsó részben ülő testvérek. Foglaljuk most el a helyünket, és az énekeskönyvünkből pedig keressük meg a 457. dicséretünket, és énekeljük ezt a dicséretet végig minden belszakával, és aztán folyamatosan az utána következő énekeket végig az úrvacsorai közösség alatt. Íme, kedves testvéreim, itt szerezte az Úr Jézus Krisztus az Úri Szent Vacsora sákramentumát, így éltek ezzel az első keresztjének, a reformátorok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből most mi is. Így int azonban a mi Urunk az ő igéje által bennünket, mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust az Urat, éljetek is ő benne. Gyökerezzetek meg, és épüljetek fel benne. Erősödjetek meg a hitáltal, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Meghajtva fejünket, magasztaljuk most is Urunkat a kapott áldásokért. Hálásak vagyunk, Urunk Istenünk, azért, hogy Te olyan Isten vagy, aki közel jöttél hozzánk, eljöttél közénk ide, Jézus Krisztusban, emberi testben. Hálásak vagyunk azért, hogy Te önmagadat adtad nekünk. Nem csak ajándékaiddal, és mindazzal, amelyek megszépítik még az életünket, áldottál meg bennünket, hanem az igazi nagy ajándék az az, hogy önmagadat adtad és adod nekünk. Köszönjük ezt. Köszönjük, hogy hozzád tartozhatunk, aki ilyen Úr vagy. És köszönjük neked, hogy Te tanítasz bennünket arra is, hogy helyesen éljünk a Te ajándékaiddal. Helyesen éljünk azokkal a lehetőségekkel, amelyeket elénk adsz. Köszönjük, hogy Te tanítasz bennünket igéd megértésére is. Áldunk és magasztalunk a Te szent lelkedért, aki által megérthetjük szabadat az ő világosságáért. Köszönjük neked, hogy tanítasz bennünket így módon élni, és így magasztalunk téged most is, mint azért az áldásért, melyeket ezen a mai istentiszteleten vehettünk el tőled. Köszönjük neked az ígét, a hirdetett ígét. Köszönjük, hogy tanítasz bennünket helyesen böjtölni is, megérteni a bőtnek a lényegét. S magasztalunk téged, Urunk, az úrvacsorai közösségért is, azért, hogy így módon is együtt lehettünk veled, hogy emlékezhettünk Jézus Krisztus kereszthalálára, feltámadására, az ő áldozatára, hogy ő valóban olyan Úr, aki adta magát értünk, aki ilyen csodálatos áldozatot hozott azért, hogy nekünk életünk, tartalmas életünk lehessen már itt a földön, hogy örök életünk legyen, amely már itt elkezdődik. Hálát adunk neked, Urunk, mindenért, amivel most meggazdagítottál, és arra kérünk, segíts, hogy az az ige, melyet ma elfogadhattunk tőled, hadd élhessen ott a szívünkben tovább, legyen hatással a hétköznapjainkra is, és valóban, hadd tanulhassunk meg, lemondani, áldozatot hozni, érted? Áldunk és magasztalunk azért is, hogyha készek vagyunk erre, akkor megtapasztalhatjuk ennek áldásait is, hogy mennyivel másabb az ilyen élet, amely kész áldozatot hozni, érted? Kérünk, hogy maradj így velünk a hétköznapjainkban is, maradj így velünk, légy így velünk, otthonainkban, munkahelyünkön, járva itt a városban, hogy hadd tudjuk mindazt, amit tőled most elvehettünk, kaphattunk továbbadni, hogy általunk is hadd terjedhessen a te szereteted, és hadd lehessen valóban gazdagabb lelkiekben az emberek élete. Így kérünk téged, hogy maradj mindnyájunkkal, áld meg így egyházunkat, és könyörülj meg egész népünkön, hogy megláthasson téged, hogy megérthesse, meghallhassa szavadat, hogy odafordulhasson hozzád. Hadd lehessünk boldog nép, hiszen az áll a te ígédben, hogy az a nép boldog, amelynek te valóban Istene lehetsz. Hadd lehessünk mi is, mi magyarok is ilyen nép. Ámen.
Együtt imádkozzuk most a mi Urunk Jézus Krisztusunkról tanult imád. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevedet, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, és ne vigyünk minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindenki.
Emlékeztetem a testvéreket arra, hogy most istentisztelet után imaórát tartunk, tehát lehetőségünk lesz arra, hogy gyülekezetünket így és együtt is könyöröghessünk. Bátorítom és biztatom a testvéreket arra, hogy maradjunk és éljünk ezzel a csodálatos lehetőséggel. A ránk következő héten a szokott rendben tartjuk meg alkalmainkat, tehát hétfő este 6 órától istentisztelet lesz, szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünk lesz, csütörtökön 6 órától gyülekezeti biblia órát tartunk, pénteken 3:30 órai kezdettel lesz a konfirmandusok számára előkészítő óra, 6 órától ifjúsági biblia órát tartunk, 7 órától pedig biblia körünket. Egy hét múlva vasárnap, ha Isten is éltet bennünket, akkor a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet, és ezzel egy időben lent a gyülekezeti helyiségünkben a gyermekek számára is tartunk alkalmat. Most is hirdetem azt, hogy az úrvacsorát nagyon szívesen elvisszük házhoz, tehát hogyha tudunk ilyen beteg idős testvérről, aki nem tudott emiatt részt venni itt az istentiszteleten, akkor kérem a testvéreket, hogy jelezzék ezt nekem, és elvisszük az otthonába az úrvacsorát. Presbiter testvéreket emlékeztetem elsősorban arra, hogy mivel hónap második hétfője lesz, belebotlom itt a szavakba, ezért presbiteri gyűlést tartunk, tehát istentisztelet után 7 órai kezdettel gyűlés lesz, amelyre szeretettel hívunk mindenkit. Országos ifjúsági konferencia lesz február 22-én, 23-án és 24-én Kecskeméten az Emmaus házban. A plakátot, amelyet kaptunk, kitettük a hirdető táblára, tehát megnézhetjük a további információkat is, megtaláljuk ott, illetve kaptunk részletes programot is. Akiket érdekel, azoknak nagyon szívesen megmutatjuk. A budapesti Bármadas Református Általános Iskola felvételt hirdett első osztályba, az erről szóló plakátot is kihelyeztük a hirdető táblánkra, tehát elolvashatjuk ott is, jelentkezni, illetve az adatlapot február 28-áig kell elküldeni. Most is kérem a testvéreket arra, hogy segítsük a húsvéti hírlevelünk megjelenését írásainkkal, akár gyülekezeti alkalomról, rendezvényről, istentiszteletről, vagy a mindennapi életben megtapasztalt isteni szeretetről, hatalomról lehet írni, bizonyságot tenni így módon is. Várjuk a testvérek írását, hogy minél gazdagabb lehessen a hírlevelő. A Mátraházi gyülekezeti munkás, illetve a presbiteri konferenciára is lehet még jelentkezni. Most már azt kérném azoktól a testvérektől, akik szívesen részt vennének rajta, hogy a mai nap folyamán jelezzék ezt nekem, hogy aztán a jelentkezéseket el tudjuk küldeni az esperesi hivatalba. Azt is a testvérek figyelmébe ajánlom, amelynek most különösképpen is az időszaka van, hogy a személyi jövedelem adó 1%-áról lehetőségünk van nekünk rendelkezni, és így 1%-ot lehet a valamelyik egyház javára, tehát így a református egyház javára is. Szintén tettünk ki plakátot, ezen a plakáton rajta van az egyházunk kódszáma is, amely 0066, illetve a másik 1%-ot valamilyen alapítvány javára szeretném emlékeztetni a testvéreket arra, hogy létezik a Pro Ecclesia alapítvány, amely alapítvány a mi, tehát a Budaörsi Református Egyházközséget támogatja, tehát a másik 1%-ot szabad ennek az alapítványnak a javára utalni. Köszönjük szépen a segítséget! Az adakozás lehetőségét is hirdetem. Emlékezzünk Jézus Krisztus jótéteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Most pedig istentiszteletünk végén a 446. dicséretünket énekeljük el mind a két verszakával, a másodikat majd fennállva, tehát 446. énekünket énekeljük befejezésül. Uram, bocsásd el népedet békével. Thank you. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr te hozzád az ő orcáját, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.